Ami fontos, ami hasznos, ami érdekes Hódmezővásárhelyen, Makón, Kisteleken és a térségben. Kíváncsi vagy még többre? www.promenad24.hu.
Melynek vendége Lázár János építési és közlekedési miniszter, térségünk országgyűlési képviselője, a kérdező Megyeri József. A tömegközlekedés fejlesztéséről és térségbeli fejlesztésekről is beszélünk, valamint az új Kresszről is szó esik a következő mintegy fél órában. Jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó reggelt kívánok önnek és a rádióhallgatóknak is!
Közlekedési infóval kezdte a szeptembert, de mielőtt rátérünk a konkrétumokra, milyen volt a nyára Mávolán csoportnál?
Forró. Forró és nehézségekkel teli. Az igazság az, hogy a tavalyi tanúságokat levonva nagyobb erőfeszítéseket tettünk, erőforrásokat koncentráltunk, és emberi, technikai és pénzügyi eszközöket mobilizáltunk annak érdekében, hogy a nyáron június 1-től egész szeptember elejéig fokozott figyelemmel tudjuk kiszolgálni az utasokat. Az elmúlt években nagyon megnőtt a Volán és a MÁV iránti kereslet, ami az olcsó jegyáraknak köszönhető. Magyarország az Európai Unió 5. legolcsóbb tömegközlekedési rendszerét működteti és üzemelteti, és várható volt, hogy nyáron nagyon sokan, például fiatalok, fesztiválozni vagy balatonozni indulnak, ezért a Balatonra külön figyeltünk. Tegnap azt jelentette Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, hogy 72%-ról 80%-ra ment fel a menetidőtartási képesség. Ez azt jelenti, hogy ez már az európai átlag körül van így a nyári időszakban. Jó lenne, a 90% fölött lenne. Például a Tramtrain Hódmezővásárhely Szeged között az a menetidőt 95%-ban tartja. Ez a csúcs, amit ki lehet hozni a közlekedésből ma Nyugat-Európában. A legpontosabb járművek Svájcban 95-97%-os pontossággal közlekednek, a Tramtrain, a Hódmezővásárhely Tramtrain ezt megközelíti, de a régi járművekkel ez sokkal nehezebb volt, voltak nagyon forró napok, voltak műszaki problémák, amik mindig is vannak. A törekvésünk, a célunk, a hozzáállásunk az volt, hogy mindenkinek segítsünk és jobbá tegyük a közlekedést. Oda vezényeltük az új buszokat a Balatonhoz, nyáron 200 havária helyzetre rendelkezésre álló autóbuszt béreltünk, megjöttek a bérelt mozdonyok, 35 műbált, 100 IC-kocsit felújítottunk. A szándékot érdemes szerintem látni, ugye nagyon sok kritika éri a MÁV Volán csoportot, és azt gondolom, hogy sokszor nem arányos és nem méltányos, mert az 53 000 munkatársunk minden nap megtesz egész nyáron is egész évben, hogy segítse az emberek közlekedését. Azt remélem, hogy az elmúlt hónapokban azért sikerült a stagnálásból, a holdpontról, vagy éppenséggel a kátyúból kimozdítanunk a tömegközlekedést, és most egy nagy fejlesztésen dolgozunk már.
Igen, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy visszafordíthatatlanul megkezdődött a MÁV Volán átalakulása. Ez mit foglal magába, és mi az, ami már is látszik?
Hát nézze, hogyha kimegy a Hódmezővásárhelyi nagy pályaudvarra, akkor látja, hogy ott milyen állapotok vannak. Olyan, mintha a 70-es, 80-as években élnünk, retro környezet fogadja az utazókat. És valóban a MÁV és a Volán is jobban hasonlított egy szocialista nagyvállalatra, mint egy olyan vállalatra, aminek a piacon ki kell szolgálni a választópolgárokat. Tehát nem szolgáltatásként fogták ezt fel igazából, és nem az utas volt az első, hanem egy hatalmas mamut működött. 60 000 emberrel kezdtük el, mikor elkezdtük a kormányzást 2010-ben, most 53 000 álláshelyünk van, és folyamatosan körülbelül 50 000-et tudunk betölteni. Tehát átalakulóban van az egész vállalat. Megváltoztattuk az irányítási struktúrát, nem csak az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot, hanem az egész vállalatirányítást, amiben komoly tartalékokat tudtunk képezni, így aztán van erőforrásunk és van pénzünk arra, hogy átalakítsuk a vállalatot. Én egy modern, hatékonyabb szolgáltató vállalatot szeretnék belőle csinálni, ez egy mindig izgalmas feladat, de még egyszer mondom, a valóság az, amikor átmegy a Újvárosra, Hódmezővásárhelyen, kijön a kollega, lecsukja, fölnyitja a sorompót, ez még van, és még évek kellenek, hogy ez megváltozzon.
Ugye az év elején tett egy 10 pontos miniszteri vállalást, ez hol tart most, hogy áll most?
Ebben az egyik fontos tétel volt az utasok körülményének a javítása, mert a közlekedésben tulajdonképpen 4 dolog számít. Az egyik a munkavállaló, a másik az utas, a harmadik a jármű, és a negyedik az út, illetve a vasút. Az utasok tekintetében a vállalások között volt a késési biztosítás, ami a legfontosabb vállalásunk volt, hogyha 20 percnél többet késik a vonat, akkor 50%-át visszaadjuk a jegyárának. Erre Magyarországon közszolgáltatás területén nem volt még példa. És erre ráadásul olyan applikációt fejlesztettünk, hogy aki digitálisan vásárol, nagyon gyorsan vissza is kapja azt, tehát ez elég jól működő rendszer. Ebben lehet azt is mérni, hogy mennyit késnek valójában a vonatok. Június 1-től augusztus 21-ig eladtunk 23 milliárd forint értékű menetjegyet, és ennek az 1%-a a késési biztosítást, tehát 300 millió forintot fizettünk körülbelül ki 20 percen túli késésekért. Még akkor is, hogyha nem mindenki érvényesíti ezt, ez azért ez az 1-2%, ez egy tartható arány, illetve ez sokak számára meglepetés. Nyilván a MÁV és Volán vezetői is igyekeznek, hogy minél kevesebb legyen, amit ki kell fizetni. Nagyon fontos a tisztaság és a rendezettség. Hogyha valaki felszállt egy vasúti járműre, akkor tapasztalhatta korábban, hogy nem rendezettek a mosdók. Most az IC-ken folyamatos takarító személyzetet biztosítunk, pályaudvar felújítási programba kezdtünk egyébként, és az összes 35 pályaudvart érintően, és az összes magyar pályaudvaron, buszpályaudvaron és vasúti pályaudvaron az összes mosdót felújítjuk. Ennek felével vagyunk most kész, és év végére kész lesz a teljes állomány. Kb. 1100 mosdó működik a pályaudvarokon. Ez szerintem nagyon fontos, hogy a tisztaság javuljon, a környezet rendben legyen, de nem megspórolható az, ami a 10 pontban szintén benne volt, hogy járműbeszerzéssel is kell foglalkoznunk, hiszen a negyedik tartó pillérből az egyik az, hogy milyen járművek vannak a MÁV-Volán csoportban. Itt a MÁV-nál a 70 mozdony bérletére adtam mandátumot, most ezt felemeltük 100-ra. Minden nap 200 mozdony áll üzembe, és ebből 100-at most újat bérünk, vagy újszerűt. Egy nap Magyarországon 130 ezer ülőhelyel áll ki a MÁV, és 5800 autóbusszal a Volán, és a 130 ezer ülőhelyből nyilvánvaló meg kellene újítani 80-90 ezeret, most a következő években 60 ezerre futja, ami óriási változás lesz. Ez például Intercity kocsik teljes felújítása, új Intercity, most 70 motorvonatot akar, dízelmotorvonatot akar bérelni a MÁV, illetve döntöttünk arról is, hogy használt és új motorvonatokat fogunk beszerezni, például a Szeged környéki közlekedés, a Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szolnok környéki közlekedés erősítésére. A 10 pontból még nagyon fontos volt az applikáció fejlesztése, ami halad, de nem teljes még, év végére lesz teljes egészében kész, és hát ugye most értük el először Magyarország 3200 településére minden nap legalább egyszer klimatizált eljutást tudtunk biztosítani. Ez olyan időszakban, amikor nyilvánvaló hosszabb és melegebb nyarak előtt állunk, egyre fontosabb lesz. A mostani fejlesztések eredménye az lehet, hogy az összes buszunk klimatizált lesz. Ugye vettünk most 1000 buszt, ami egy szintén ígéret volt, hogy az autóbuszparkot is megújítjuk. Ehhez a MÁV csoport hosszú évek óta először állami kezességvállás nélkül tudott hitelt biztosítani, és magyar buszokat vásárolunk, amit Magyarországon gyártanak, ami a magyar ipart támogatja. Tehát a 10 pontos ígéret betartásával úgy gondolom, hogy arányosan jól haladtunk. Azért teszünk ilyen vállalásokat, és azért kényszerítem, azért helyezem nyomás alá a MÁV-ot, hogy változzon. Ez csak úgy lehet, hogyha akciótervek vannak, hogyha szoros vezetés irányítás van.
Innen fogjuk folytatni az beszélgetésünket.
A beszélgetés teljes egészében visszahallgatható a promenad24.hu oldalon.
Folytatjuk beszélgetésünket Lázár János miniszterrel, országgyűlési képviselővel. Miniszter úr jelentős béremeléseket és bérkiegészítéseket is bejelentett hétfőn. Kiknek jár ez és mennyi jár?
Hát például Csongrád megyében minden buszsofőrnek, illetve Volán és MÁV dolgozónak. Ahhoz, hogy ez egy jobb szolgáltatás legyen, ami indokolt, senki nem vitatja, hogy vannak szolgáltatási problémák, ahhoz nélkülözhetetlen az, hogy az ott dolgozók megbecsülése változzon és javuljon. Amikor én átvettem ennek a területnek a felügyeletét, akkor 570 ezer forint volt az átlag bruttó bér, ami azt jelentette, hogy voltak jobban kereső buszsofőrök, mozdonyvezetők, de voltak 3-400 ezer forintot keresők is. Nyilván 3-400 ezer forintos fizetéstől nehéz elvárni azt, hogy maximális szolgáltatás legyen, tehát ez azért irreális elvárás lett volna, és ezért fontos célkitűzésemnek tekintettem, hogy először a munkavállalóknak segítsek. Tehát mindenki, aki Csongrád megyében MÁV-Volán dolgozó, azt tapasztalhatta, hogy az elmúlt években megállapodtunk a szakszervezetekkel, ma 724 ezer forint az átlagbér a MÁV-Volán csoportban, jövőre 750 ezer lesz az átlagbér, ez már a nemzetgazdasági átlag fölött van, mert nyilvánvaló, hogy fontos az, hogy fiatalokat próbáljunk toborozni és megnyerni az újítások, korszerűsítések, új járműleszállítások vagy a vasúti pálya működtetéséhez. Egy óriási digitalizáció zajlik például a Budapest-Belgrád vonalon a 160 km-es sebességnél, teljesen digitalizált lesz a biztosító berendezés, minden átkelési pont, ott sokkal kevesebb élőerőre van szükség, akire viszont szükségünk van, annak kell, hogy digitális képessége, illetve hát több tudása legyen, mint korábban volt. Ezért nagyon fontos a munkaerő segítése, támogatása, megőrzése. Volt egy 30%-os béremelés az elmúlt 3 évben. Most az idén alapjogon kapnak 120 ezer forint Széchenyi kártyát a MÁV-Volán csoport dolgozói. Van egy évvégi lojalitáspénz a fizetésen fölül 350 ezer forint. A 120 ezeres Széchenyi kártyát kiegészítettük egyszer 100 ezerrel. és most még megdobjuk 150 ezerrel, tehát 370 ezer forintra megyünk föl, plusz 350 ezer lojalitás, plusz a fizetés, ez az, ami decemberig jár mindenkinek arányosan elosztva. Én nem mondom, hogy ez mindent visz, de ez már egy olyan fizetés, ami azt gondolom kifejezi az ügy fontosságát és a megbecsülésre és lehetőséget biztosít. Ennélkül nem lehetne működtetni ezt a szervezetet. Ugye az a helyzet valójában, hogy a 37 szakszervezet dolgozik a MÁV Balán csoportban, mindegyikkel kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk, 3 éves bérmegállapodást kötöttünk, nincsenek mozdonyvezetői vagy buszsofőr sztrájkok. Ezt tartom az egyik legnagyobb eredménynek, hogy jó a kapcsolat a dolgozók és a munkaadók között.
Tegnapi közlekedési infón az megütötte a fülem, hogy már 2035-re is mondta, hogy terveznek.
Ez így van. Az a probléma, hogy ha a vasút az egy nagyon lassan fejleszthető dolog, a busz gyorsabb. Tehát autóbuszt vásárolni, azt egy éven belül sokat lehet. Tehát Magyarországon van egy gyártókapacitás, az évi 500-1000 darabot le tud gyártani, tehát nagyjából tudjuk azt, hogy mennyi új autóbuszt lehetne venni. Ugye a Volánnál 5800 darab autóbusz van, azt vállaltuk, hogy 10 évnél fiatalabb lesz a flotta. Most ezzel az 1000-rel, amit veszünk, és aminek a leszállítása folyamatban van, ezzel meg is újítjuk a Volán flottát. Tehát autóbuszt vásárolni, üzemeltetni és a Volán működtetni a sokkal könnyebb, mint a vasutat. Ugye a vasútban az a helyzet, hogy fel kell újítani a kötött pályát, és járműveket kell venni. Egy jármű legyártása és leszállítása, tehát amit most megrendelünk motorvonatot, akár Sopronba, akár Szegeden, annak a leszállítása 40 hónap. Tehát 4 év múlva, 5 év múlva érkezik ide a jármű, ami hát óriási idő. Tehát, hogyha most megrendeljük, akkor 28-29-es szállítás előtt nem is vállalnak. A kínaiak, akik az elmúlt években 48 ezer kilométernyi vasutat építettek, és elképesztő vasútipart hoztak létre, ők 2 éven belül vállalnak szállítást. De hát egy ilyen szerelvény, amit a Gyesev vett, az 3-4 milliárd forintos eszközökről beszélünk, tehát nagyon komoly pénzekről van szó járműfejlesztésre. Fogunk venni motorvonatokat, fogunk venni hévjárműveket, fogunk venni dízelmotorvonatot, és fogunk venni természetesen mozdonyt és kocsit is, illetve bérlünk majd, vagy használtat veszünk, ezzel most nyilván sakkozunk. A bérlésnek az az előnye, hogy hamarabb van, és a használtnak az az előnye, hogy gyorsabban hozzá lehet férni. Például a Svájcban, hogyha leszerelnek egy 100-as motorvonat flottát, az 13 ezer ülőhely, a magyar 130 ezer összesen. Ha azt meg tudjuk szerezni 10-15 éves svájci járműveket, az Magyarországon tökéletes lenne.
És ugye még idén a személyszállítási törvény életbe lép.
Igen, ez
mit jelent konkrétan?
Hát ez konkrétan azt jelenti, hogy csináltunk egy személyszállítási alkotmányt, aminek az a lényege, hogy meghatároztuk, hogy egy embernek a közlekedés területén mire van jogosultsága. Ez azt jelenti, hogy minden választópolgártársunk minimum arra jogot kapott, hogy 3-szor naponta eljusson a járási központba és vissza, busszal vagy vonattal, 2-szer a járási központból a megyeközpontból, megyeközpontba oda és vissza, és a megyeközpontból a fővárosba és a szomszéd megyeközpontba szintén 2-szer. Ez a minimális szolgáltatás. Ennél többet adunk 2000 településen, de 1200 településen nem. Tehát úgy van, hogy 2000-2200 településen sokkal több szolgáltatást biztosítunk, hát 20 percenként mennek a járművek Szeged és Vásárhely között például. De vannak olyan települések, ahol nem biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Csongrád megye viszonylag jól ellátott, békés kevésbé, de mondjuk Somogyban, Zalában, a kisfalvas településeken azért van probléma. Most december 1-től minden magyar településre, 4-et leszámítva, 4 olyan település marad a 3200-ból, ahová nem. Minden településre eljut a Volán és MÁV csoport, vagy autóbusszal, vagy vonattal. Ez azt jelenti, hogy 1000 településen jobb lesz az ellátás a 3200-ból. Tehát 2000 településen rendben vagyunk, 1000 településen változtatunk, ami azt jelenti praktikusan, hogy vagy most nincs szolgáltatás és lesz, vagy egyszer jár a busz és az fog járni 3-szor, vagy hétvégén egyáltalán nem jár, nem tudnak bejutni a járási központba mondjuk a fiatalok szórakozni, és az is fog járni 3-szor. Egyeztetni fogunk az önkormányzatokkal, és ez egy nagyon komoly előrelépés lesz az én véleményem szerint.
Ez azt is jelentheti, hogy az ország és vármegye bérletek még népszerűbbek lesznek?
Remélem igen. Most az ország és vármegye bérletekből eladunk 1 milliót egy hónapban, 1 millió bérletet adunk el, ez óriási szám. A MÁV Volán csoport összesen 3-4 évvel ezelőtt 6-700 ezer bérletet adott el. Most 1 millió bérletet adunk el havonta, úgy, hogy sokkal olcsóbb, és mégis majdnem több a bevételünk, mint korábban volt. Tehát a kevesebből többet adunk el, mint amit a drágából eladtunk. Hát ma a diákok lényegében ingyen utaznak Magyarországon, ami 950 forintért egy megyében, egy hónapban utazni, vagy netán Budapesten, ugye a Pest megyei vármegyebérlettel egész Budapesten lehet egész hónapban utazni, ez 250-300 ezer fiatalnak tette olcsóbbá a közlekedését. Szerintem ez egy óriási dolog. Kétségtelen tény, hogy nagyon sok utast generált, és most már ezt ki kell tudni szolgálni. Tehát az egész azért van, amit az emberek is észlelnek, hogy sokan vannak, adott esetben késés van, vagy műszaki probléma, mert részben elavult az egész struktúra, másrészt rengeteg utasunk van. 1 200 000 000 utassal számolunk 2025-ben, amire példa nem volt a Mávolán történetében.
Melyik így a népszerűbb, vonat vagy busz?
Busszal mennek többet az emberek, autóbuszt használják jobban, de nagyon érdekes, hogy a helyi közlekedés, lokális közlekedésben, járás-járás között, tehát Vásárhely és Makó térségében mondjuk inkább autóbusz, de mondjuk nagyobb távra Budapest felé, vagy még nagyobb távra, ott már sokan igénybe veszik a vonatot. Tehát nagyobb távolságokra vonat, közelebbi távolságokra autóbusz, és a napi ingázásba, mondjuk az elővárosokban Budapestre rászállítunk naponta már 1,5 millió embert nagyon sokat vonattal. Rá fogunk szállítani nagyon sok embert Szegedre, mert ugye ide jön a BYD, az generál 10 000 új munkahelyet, azoknak az embereknek el kell jutni valahogy a munkahelyükre, mehetnek autóval és nyilván tömegközlekedéssel. Nyilván Kecskeméten, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon ugyanez a helyzet, hogy a nagy ipari központokra rá kell hordani az embereket, és kialakul egy elővárosi közlekedés. Ehhez fogunk új motorvonatokat, vagy újszerű motorvonatokat szerezni, és vonattal próbáljuk az embereket ráhordani. De mindeközben, hogy nő a tömegközlekedés, az a rendkívül érdekes és izgalmas, hogy közben a magyaroknak volt 2 900 000 autójuk 2010-ben, most van 4 300 000. Ma 1000 emberre jut 470 darab autó, Németországban 570 darab, és folyamatosan nő az autók száma Magyarországon, Hódmezővásárhelyen, Makó térségében is. Egyre több az új autó, tavaly 120 ezer új autót vásároltak, tehát a magyarok szeretnek autózni, autót tartanak és használják a tömegközlekedést is.
Érdekes párhuzam. Az előbb említette az önkormányzatokat.
Igen.
És azt mondta tegnap, hogy ők jól járhatnak, hogy több szolidaritási adó maradhat náluk.
Hát van egy javaslatom. Ugye nekem azzal kell foglalkoznom, hogy hogy oldom meg a vasút meg az út problematikáját. Hogy említettem, ebből a 4 tartó pillérből a dolgozókról már beszéltünk, az utasokról esett szó, a járművekről beszéltünk, és a 4. tartó pillér az nyilvánvaló az infrastruktúra, a vasút, aminek a felújítása nem annyira időigényes, mint a járműbeszerzés, és van az útépítés. Hát, hogyha megkérdezzük a Hódmezővásárhelyi makói választópolgártársakat, hogy mi a fontos, akkor a politikus gyalázáson túl az út és járdaépítés mindenféleképpen előkelő helyen van. Tehát utat és járdát mindenféleképpen fontosnak tartják, hogy épüljön. Ehhez kevés pénz van, mert a magyar állam tulajdonában van 31 ezer kilométernyi út, ebből 2 ezer kilométer autópálya, amiből 1000-et mi építettünk az elmúlt 15 évben, és az önkormányzatok tulajdonában van 185 ezer kilométer út, az nem kevés. És az önkormányzatoknak láthatóan kevés forrása van a 185 ezer kilométernek a felújítására, és ugye a probléma az, hogy az Európai Unióban nem fog pénz jönni, vége. Tehát útépítésre, autóútra, bel- vagy külterületi útra nem ad tovább az Európai Unió, senkinek sem egyébként. Vasútra ad pénzt csak, esetleg autóbuszbeszerzésre, de útépítésre nem. Az én javaslatom az, hogy akik szolidaritási adót fizetnek, például Makó és Hódmezővásárhely, az, ha utat épít, akár állami utat újít föl, vagy önkormányzati utat újít föl, akkor ezt az összeget részben vagy egészben leírhassa a szolidaritási adóból. Én azt mondom, hogy jövőre mondjuk 20%-ot leírhatnának a szolidaritási adóból az önkormányzatok, ezt az összeget, hogyha útépítésre fordítja, nyilván ezt engedélyezni kell, meg kell beszélni a részleteket az önkormányzatokkal, akkor szerintem ez egy jó és előremutató együttműködés lehetne. Én más útját nem tudom az útfelújításoknak. Tehát ha nem hagyunk több pénzt az önkormányzatoknak, maguktól nem lesz több pénzük arra, hogy utat építsenek, és az államnak is össze kell szednie magát, csak az állam könnyebb helyzetben van, mert vannak bevételei. Az autópálya rendszer Magyarországon 800 milliárdot fial évente, 850-et a magyar államnak, az átmenő kamionforgalom befizet olyan 6-700 milliárd forintot, a lakosság meg 150-200 milliárdot fizet be, tehát mi, mint magyar állam és a magyar államot alkotó állampolgárok nagyon sok pénzt keresünk az autópályával, mert az átmenő kamionforgalom és az átmenő külföldi forgalom elképesztő mennyiségű pénzért vásárol autópálya matricát, ebből 885-850 milliárd jön be, tehát ott könnyebb megteremteni a 30 ezer kilométerre a fedezet. Az önkormányzati utak megépítése az egy igazi nagy kérdés, hogy ez hogyan lesz. Folyamatos karbantartás, folyamatos felújítás, és a lakossági igény pedig óriási.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Ugyanilyen izgalmas téma lesz, ugyanis az új KRESZ.
Ja, így van.
Tőle esik majd szó.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
További részletekért hallgassd meg a teljes beszélgetést a promenad24.hu-n.
Az új KRESZ sokakat lázba hoz. Erről beszélgetünk a következő percekben Lázár Jánossal. Miniszter úr, hogy áll most az új KRESZ?
A KRESZ az egy 1975-ös jogszabály, eredetileg egy kormányrendelet, az a jogszabály, amit mindenki, vagy nagyon sokan ismernek Magyarországon. És megváltozott a világ, ami a járművek mennyiségét, típusát illeti. Sokan akarják, és sokféleképpen akarják használni az utakat, járdákat, utcákat. Ezért megérett az idő arra, hogy fölülvizsgáljuk a KRESZ szabályozást általában. Ez vonatkozik mindenre, a sebességre, a járműre, a járművezetés föltételeire. Minden egyes szabályra, ami összefüggésbe hozható a biztonsággal, az emberi élettel, hiszen a KRESZ legfontosabb célkitűzése, hogy mindenki egészségesen, biztonságosan eljusson A pontból a B pontba, és nyilvánvaló a súlyos vagy halálos kimenetelő balesetek számának radikális csökkentése van a fókuszban, a gyengébb védelme érdekében. Ez egy nagyon izgalmas dolog, 3 éves előkészítő munka van már ebben. 2022-23 óta folyamatosak a konzultációk szakértőkkel, szakmai szervezetekkel, civilekkel. Kaptunk 1600 javaslatot a KRESZ átalakítására, és most indítunk egy nagy társadalmi konzultációt, amihez mindenki hozzá szólhat. Körülbelül 10 fejezet van, meg fogjuk nyitni mindegyiket, és digitálisan mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy elmondja a véleményét. Ez az a téma, ami mindenki számára érdekes lehet pártállástól függetlenül, és elmondhatja a véleményét. Például fontos az, hogy lakott területen belül mennyi legyen a sebesség, gyerekes övezetben mennyi legyen a sebesség, rollerekre milyen szabályok vonatkozzanak, óriási viták lesznek. És mondjuk külterületen mennyivel lehet menni, változik-e a sebességhatár, változnak a közlekedési szabályok, és mondjuk a járművekre milyen szabályok fognak vonatkozni. Nagyon nagy érdeklődés van a KRESZ iránt, nagy társadalmi vitára, véleménycserére számítok.
Ez a gyengébbek védelme az erősebbekkel szemben, ez hat a forgalom dinamikájára?
Igen, a városokban nyilvánvaló a szakma lassítani akarna. Az a kérdés, hogy a külső területeken, például tehergépjárművek, autóbuszok és az autópályán a forgalom mehet-e gyorsabban. A gyengébb védelme ugye a gyalogos védelmet jelenti, gyerekvédelmet jelenti, ezért az iskolai övezetekben, óvodák környékén, lakóövezetekben nyilván, hogy sebességkorlátozásokkal kell számolni, és által sebességcsökkentéssel van erre konkrét javaslat, ami nem önkormányzati hatáskör lenne, hanem már állami kötelező szabály, és arra is számos javaslat van az asztalunkon, hogy a kerékpárosokra milyen szabály vonatkozon, a rolleresekre milyen szabály vonatkozon, a tehergépjárművek közlekedtetésére az ország különböző pontjain hol lehetséges és hol nem, és a személyi járművek, illetve személyjármű, motor, biciklis és gyalogos kapcsolatrendszerére is. Igen, tehát azzal joggal lehet számolni, hogy ezek a védőszabályok lassítani fogják lakott területen a forgalmat. Külterületen nyilvánvaló, hogy a kerékpárosoknak külön utat kell építeni, és külső területen kérdés az, hogy ha megépítettünk 2000 km autópályát, akkor azon mennyivel lehet haladni. Van-e értelme annak, hogy megfontoljuk, hogy bizonyos helyeken 140-re fölemeljük a sebességhatárt? Ugye Magyarországon valójában az átlagsebesség az autópályákon 140-150. Ez a büntetések ellenére, vagy büntetésekkel együtt is ez a szabály. Sokan vitatják ezt. Magyarországon a súlyos balesetek 1/3-áért a sebesség túllépés a felelős, és a fő hiba az az elsőbség meg nem adása egyébként a súlyos kimenetelű baleseteknél. Rengeteg olyan tétele van a KRESZ-nek, ami nagyon sok mindenkit fog érdekelni. Hány éves korban lehet például vizsgázni, mikor lehet KRESZ-re menni, miből kell vizsgázni, mennyi gyakorlati órára kell, van szükség, hogyan kell megtanítani ma a fiatalokat digitalizáció világában jól vezetni. Rengeteg izgalmas kérdés áll előttünk.
De akinek már van jogosítvány, azt gondolom azért nem kell, hogy újra.
Nem kell, nem kell. Ott például egy nagyon izgalmas kérdés, az idősek kérdése, az idősek jogosítvány megtartási képessége, ugye ahogy nő az életkor, egyre több olyan idős ember van, aki szeretne 85 évesen vagy 88 évesen is vezetni, most akkor ők megkapják a jogosítványt, vagy nem, illetve milyen föltételekkel. Ha megvonjuk tőlük, akkor ártunk nekik, hogyha megadjuk, lehet, hogy túlzott kockázatot vállalunk. Ezeket a kérdéseket például szabályozni kell, de az, ami megjelent a sajtóban is, hogy rendszeresen újravizsgázni kell, az nem reális opció. Először kell jól megtanítani mindenkit.
Mikortól indul ez a konzultáció?
A konzultáció szeptember végén egészen decemberig biztos, hogy el fog tartani, körültekintő, alapos és mélységi lesz, és a KRESZ hatályba lépése az jövő szeptember lehet reálisan szerintem.
Térjünk át egy kicsit a térségünkre. Viszonylag rég lehetett hallani az Algyói Tiszaíd felújításáról.
Így van, ennek a híre elveszett, de a munka folyamatban van. Ugye az Algyói Tiszaíd egy nagyon fontos átkelési pont a 47-esen, ami összeköti Szegedet Debrecennel. Mi most azt tervezzük, a kormányzat, hogy először Békés Csaba és Debrecen között 4 sávos utat építünk. Ugye megépítettük az M5-ös Kecskemét és Békés Csaba összekötést. Most még az M44-es, M5-ös csomópont épül, de jövő év végére az is készen van. Ugye 500 milliárdba került az, hogy az autópálya jutott Békés Csabára. Most Békés Csabáról szeretnénk Debrecenbe is autópályát építeni. A 47-es borzalmas állapotban van Mezőberény és Debrecen között, tehát ott egy négysávosítás, de egyébként a következő ütemben Békés Csaba Szeged között is teljes négysávos forgalmat akarunk. A jelenlegi nyomvonal mentén a települések elkerülésével. Ez fontos, hogy nem új nyomvonalat akarunk, a jelenlegi nyomvonal mentén a települések elkerülésével, és az sikerült elérnem, illetve hát ezt a döntést hoztam közlekedési miniszterként, hogy amikor a Békés Csaba Debrecen első szakaszok építése megkezdődhet, ez akár 26-27, akkor az Algyői Tisza híd négysávosításába is belevágunk. Ezért megkezdődött súlyos milliárdokért az Algyői Tisza híd négysávosításának, felújításának a tervezése. Ez úgy néz ki, hogy a mostani hidat teljes egészében újjáépítjük, és mellé teszünk egy másik kétsávos hidat, tehát kétszer kétsávos lesz maga a híd is, oly módon, hogy a jelenlegi híd szerkezet mellé egy új hidat fogunk felépíteni. Ennek az első terv dokumentációja elkészültek, építési engedélyünk szerintem 26 elejére lesz, és 26-ban az összes kiviteli terv és minden engedély rendelkezésre fog állni. Tehát 26 év végén, 27 elején el lehetne kezdeni az Algyői híd négysávosítását. Szerintem Hódmezővásárhely Szeged között a tramtrén megépítése után a híd jelenti a legszűkebb keresztmetszetet, a híddal van a legtöbb probléma, és ennek a hídnak az újjáépítése szerintem egy nagy előrelépést jelentene.
Mikorra lehet ez kész?
Ez egy 3 éves munka, szerintem 26 és 30 között lehet reálisan kész, és 70-100 milliárd forintba fog kerülni. Ez a realitás.
Ugyanígy most picit csend van a makói kiszombori elkerülőről is.
Igen, az ugye az történt, hogy megépült az autópálya, sokan azt gondolták, hogy Makó közlekedési helyzete megoldódott, de elfelejtették azt, hogy a temesvári forgalom egy része Kiszombor irányába bonyolódik, és a kiszombori határátkelő hely és az autópálya nincs korrektül összekötve. Most egy tervezésre tudtam pénzt biztosítani, ez folyik már egyébként, ami azt jelenti, hogy Kiszombort is elkerüli az út, ami a határátkelőtől jön, átmegy a Maros hídon, és utána Makót elkerülve, a mostani Makói elkerülőbe csatlakozva valósul meg a Kiszombor Makó elkerülő, ez egy 15 kilométeres út, kb. 22 milliárd forintos beruházás lehetne kerékpár úttal együtt, és akkor a Kiszombor térségéhez érkezők román oldalról, illetve a kiszomboriak, azok el tudják kerülni Makót, és úgy tudnak kijutni az autópályára, és ezzel azért megoldódik a Makó környéki átmenő közlekedés is. A tervezés folyik, 26 végére kész vannak a kiviteli tervek. 26-28, illetve a híd 26 és 30 között épülhet meg, mind a kettő elég nagy beruházás. Készen állunk arra a kormány nevében, hogy ezt és képviseletében, hogy ezt megvalósítsuk, úgyhogy csak jó híreket tudok mondani.
Egyéb jó hír, meg így a végére?
Hát az egyéb jó hír az az, hogy a következő időszakban lesznek a közlekedésben olyan változások, amelyek már nem arról szólnak, hogy hogyan tudjuk a napi hibákat kijavítani, hanem sokkal inkább arról szólnak, hogy ezt az egészet hogyan tudjuk egy olyan tartósan fejlődő pályára tenni, ami eredményes lesz. De itt az eredmények azok 2-3-4 év távlatában jelentkeznek. Ez egy hosszú építkezés, aminek most az alapjain túl vagyunk, és most lehet előrépni. Most kezd az épület a földből kihaladni, és kimozdulni abból a kátyúból, amiből 30-40 éven keresztül volt. Az biztos, hogy olcsón adjuk a szolgáltatást, és a színvonal egyre javulni fog. Évvégén is egy nagy minőségi javulás lesz a pályaudvarok felújításával, a mosdók felújításával, a utazási körülmények javításával, és amikor a járművek elkezdenek érkezni 26-ban, a Gyesev által megrendelt jármű, 11 jármű megérkezik, és amikor átadjuk a Budapest-Belgrádot, ami 160 km per óra és Bács-Kiskun megyét döntő mértékben érinti, azért ez komoly változás lesz a magyar közlekedésben, úgyhogy nehéz helyzetből jó irányba tartunk.
Muszáj még utolsóként megkérdezem. Lázár infók.
Szeptember 25 Sopron a következő Lázár info, és november 20-áig, november 20-valanyadikáig megyünk, úgyhogy kb. 15 Lázár info lesz még a őszi időszakban. Nagy a kereslet, legalább 30-40 helyre hívnak most, és nyilván a miniszterelnökkel történő megbeszélés alapján döntünk, de most az első Sopron, és azután talán Siklós következik, úgyhogy szeptember 25-én Sopronba megyek Lázár infót tartani, és folytatjuk természetesen, ahol bárki bármit, bármiről kérdezhet, és a kérdéseken van a fókusz, nem pedig azon, hogy mit adunk elő, hanem inkább milyen kérdések lesznek, és a kérdésekre próbálunk válaszolni. Nagyon tanulságos volt, nagyon hasznos volt, mindenkit bíztatok egy ilyen fórumon való részvételre, mert akár kormánypárti, akár ellenzéki, azt gondolom, hogy a helyzet és egymás megértése ez a párbeszéd vezetés, nem az acsargás, nem az úszítás, és nem az össze-vissza hazudozás.
Köszönjük, hogy elfogadtam.
Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen.
A Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a vendégünk, a kérdező Megyeri József volt. Viszont hallásra.
Kíváncsi vagy még többre? www.promenad24.hu